Váltsd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja. Sziasztok! Ez itt a Mérlegen negyedik évada, én Galica Dorina vagyok.
Én pedig Zindi Stefán.
A mai vendégeink Gyarmati Fanni és László Miki a Diverzum társalapítói lesznek, akikkel többek között arról fogunk beszélgetni, miért más ügyfélként a Z-generáció, milyen előnyei, illetve hátrányai vannak annak, ha egy cég rájuk építi az üzleti modelljét. De addig is szokás szerint kezdjük a hírekkel. Steffo, mit hoztál mára?
Hát akkor a szokásokhoz híven egy kérdéssel kezdenék.
Kezdem megszokni.
Veled volt már olyan, hogy hirtelen egy olyan hirdetés jött veled szemben, mint hogyha valaki lehallgatta volna a telefonodat? Például, mint tudom én, egy portugál utazásról beszélgettél valakivel, aztán hirtelen megjelentek ilyen portugál utakról szóló hirdetések, vagy egy ruháról, akármi hasonló?
Állandóan, és már várom, hogy felmenjünk, és megkapjam a portugál utazási hirdetést.
Az jó, mert ugye ez már jó pár éve téma ez, hogy a cégek úgymond lehallgatnak minket. Természetesen ezt mindenki tagadja. Nemrég egy cég, az úgynevezett Cax Media Group vezetője elismerte egy befektetőknek tartott háttérbeszélgetésen, hogy a lehallgatott információk alapján személyre szabott reklámokat küldenek a felhasználóknak. Lehet, hogy ez a cégnév sokaknak nem mond semmit, azonban ők olyan cégekkel dolgoznak együtt, mint a Facebook, a Google vagy az Amazon, és egy ilyen tényfeltáró portál nyomozása alapján egyszerűen elég szimpla módszerük van, lehallgatják a felhasználók telefonjának mikrofonját, az ott elhangzottakat pedig arra használják, hogy a mesterséges intelligencia segítségével személyre szabott hirdetésekkel bombázzák őket.
És ez át lehet valamit állítani, hogy ez ne legyen így?
Hogy érted?
Hát, hogy van valami olyan beállítás, amivel mondjuk, szóval, hogy ez elég ijesztően hangzik.
Hát ez elég ijesztően, és annyira nem is törvényes, úgyhogy igazából valószínűleg a telefonodon nem lesz ilyen, de különben tök jó, mert hogy a program neve az Active Listening, hogy eléggé sokat mondó.
Beszélő név, igen.
Igen, igen, igen. Különben a cég azzal védekezik, hogy ez nem érti, hogy mi a probléma, hiszen teljesen legális, hiszen több telefonos applikációs szerződési feltételeinek apróbetűs részében is szerepel.
Ja, hát akkor persze teljesen rendben.
És akkor itt jön a másik kérdésem, hogy te hányszor olvasod el különben az apróbetűt? Vagy volt már olyan, hogy egyáltalán egyszer elolvastad az egész szerződést A-tól Z-ig?
Biztos, hogy nem. Leginkább rá se kattintok, csak akkor, amikor nem engedi kipipálni, anélkül, hogy rá kattintanák.
Jó, hogy végig görgesd, ugye gyorsan. Igen, olyan nekem is szokott lenni. Tehát ő azzal védekezik, hogy gyerekek, hát én beleírtam a szerződésbe, ti pedig elfogadtátok ezt, ami egyrésztről oké, okay, másrésztről meg hát ismerjük az embereket, hogy milyenek.
Ez nem segít az emberek paranoiáján, azt hiszem.
Nem, valószínűleg nem. De a legjobb különben az még, ahogy a nagy cégek reagáltak. Oké, a Google az közölt, hogy kivonja a partner programjából a céget, a Meta viszont annyit közölt, hogy hát ők éppen vizsgálják, hogy ez a cég valóban megsérthette ezeket az elveket, ami mondjuk szerintem elég cuki, mert el nem tudom képzelni, hogy mondjuk egy ilyen kapcsolat úgy tudna működni, hogy közben a Meta-nak fogalma sincs arról, hogy ez a cég használja ezeket a hirdetéseket. Nem tudom, szerinted ez reális lehet?
Hát nem, meg nem tudom elképzelni, hogy a Metához nem érkeznek tömeges bejelentések, hogy ez a hirdetés, ez gyanús.
Így van, így van. De különben, hogyha már Metáról beszélünk, egyáltalán különben az a kérdés, hogy nekik mennyire van szükségük ezekre az adatokra, ugyanis itt is van egy ilyen nagyon kedves fordulat. Ja, idén januárban jelentették be, hogy megváltoztatják az eddigi felhasználási módszereiket, és megszüntetik azt a lehetőséget, hogy felhasználóit az egészségügyi állapotuk, az etnikumuk, a politikai vonzalmuk, a vallásuk és a szexuális beállítottságuk alapján célozzák meg a reklámokkal a hirdetők. Tehát csak gondoljunk bele, megszüntetik a lehetőséget. Tehát akkor eddig volt.
De hát ezt eddig is tudtuk. Meg szerintem nem, ez nem csak a hirdetéseknél derült ki, hanem amúgy is a tartalmakat sokszor szerint kapod.
Így van, de azért ez is egy kicsit rémisztő, nem?
Hát én annyira nem bánom, hogyha kevesebb megafont látok a Facebookomon.
És kevesebbet látsz?
Nem.
Ugye?
Nagyon örülök neki, Steffo, hogy a portugál utazást hoztad példának.
Megyünk?
Bármikor. És én is egy kérdéssel fogok kezdeni. Te éreztél bármikor késztetést arra, hogy egy reptéren készült képet használj fel az önkifejezésre?
A kérdés sem tudom igazán értelmezni.
Igen, ezt valahogy sejtettem. Akkor egy másik irányból közelítem meg. Tudod-e, hogy mi a legkoszosabb tárgy a reptereken?
Hát a WC túlságosan adná magát, de ha így kérdezed, akkor biztos nem az székű karfája?
Nem, de közelít. Az a tálca, amiben a biztonsági ellenőrzésnél kipakolod
Au.
A tárgyaidat.
Au.
Na és ez azért érdekes szerintem, mert a TikTokon elkezdett terjedni egy trend, hogy influencerek meg az utazók lefotózzák a reptéri tálcájukat, és ezen mutatják be, hogy ők mit visznek magukra egy-egy utazásra. De ezt persze ilyen rettenetesen beállított esztétikus módon teszik, úgyhogy lett is ez az Airport Tray Aesthetic trend.
A mögötte állók azok imádhatják, amíg ők ott terelgetik a cuccaikat, hogy jól nézzen ki a fotón.
Igen, egyébként ez a kérdés felmerült, de itt inkább a média kezdett el ezen pánikolni, úgyhogy látszik, hogy újságíró vagy. Minden esetre amerikai lapok is megkeresték az ottani közlekedési hatóságot, meg Magyarországon is volt, aki a budapesti reptértől kérdezte meg, hogy érzékelnek-e bármit abból, hogy ez fennakadást okozna. Mindkét helyről az a válasz érkezett, hogy egyelőre nem, de hogyha ezzel gond lesz, akkor nyilván fel fognak lépni valahogy ez ellen.
Jó, ezt értem, hát persze most gondolj bele, hogy egy reptéren mondjuk napi x ezer járat elmegy, vagy x száz járat elmegy, abból, hogyha mondjuk egy megakad, akkor az számukra nem lényeges, de hogyha pont előttem lenne, akkor az úgy már egyből lényegessé válna.
Igen, de a pont előtted lévő tud bármit úgy csinálni, hogy ne idegesítsen.
Természetesen nagyon sok mindent, de ez a pakolgatás nincs közötte.
És egyébként egyre több divatcég, meg könyvkiadók is felszálltak erre a trendre, és nem a repülőre.
Fotózd le a könyvét, és akkor úgy reklámozd?
Igen. Hát meg ők maguk is csinálnak ilyen képeket, hogy az éppen aktuális legújabb könyvüket lefotózzák, mint hogyha azzal utazna valaki. De hát persze azután, hogy érkeztek ezek a kritikák, hogy feltartják a sort, de az influencerek is beszálltak és megvédték magukat. Ilyen magyarázatokkal, hogy például csak azután fotózzák le, hogy már átment a tálca az átvilágításon, és ott a pakolótérnél kezdi el rendezgetni. De olyan is volt, aki vett egy ilyen tálcát, és otthon gyártja ezeket a képeket.
Ez már az egy következő szint.
Én nagyon kíváncsi lennék, hogy honnan lehet reptéri ellenőrző tálcát rendelni.
Hát erre meg sose kerestem rá, de szerintem figyelj, mindent lehet ma már venni. Temuról valószínűleg 50 forintért tudsz egy tálcányit, úgyhogy...
De hát ha feldobja legközelebb a Facebook ezt a hirdetést.
Na, kíváncsi vagyok, hogyha fel fogja dobni, akkor erre mindenképpen vissza fogunk térni.
De akkor ne is húzzuk tovább az időt, és hogyha már egy ilyen fiatalos témával kezdtünk, akkor hamarosan érkezik a stúdióba Gyarmati Fanni és László Miki, a Diverzum alapítói. Maradjatok velünk!
És akkor, ahogy ígértük, itt van velünk a stúdióban Gyarmati Fanni és László Miki, a Diverzum társalapítói. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
A vállalkozásatok honlapján írjátok, hogy kutatások szerint az Z-generáció tagjai nagyjából 8 másodpercig tudnak egy dologra figyelni. Hogyha ennyi időt kaptok, be tudjátok ez alatt mutatni, hogy mi a Diverzum azoknak, akik esetleg nem ismerik.
Stressz!
Toljam!
Mondj egy mondaszat, aztán kiegészítlek.
Jó. A Diverzum egy platform, ami márkákat köt össze diákokkal, exkluzív kedvezményeken és egy diák státusz igazoló rendszeren keresztül.
Ez pont 8 másodperc volt különben.
Te számoltad?
Nem, néztem az órát.
Akkor most vesztettük el az Z-generációs hallgatókat.
Most attól beszélhetünk bármi másról.
Örülünk, hogy mindenki más itt van.
Na most, hogy ezt tisztáztuk, akkor először arra lennénk kíváncsiak, hogy hogyan indult a cég. Ti ketten például mióta ismeritek egymást, és hogy állt össze a csapat?
Mikivel gimis osztálytársak voltunk, és innen ismerjük egymást. És utána az egyetemi éveink során kicsit más irányba mentünk mind a ketten, de ami közös volt az az, hogy mindketten tanultunk külföldön, és leginkább az ottani tapasztalataink inspiráltak arra, hogy utána elkezdjük a Diverzumot, ugyanakkor jöttünk haza külföldről, és azon a nyáron kezdtünk el először beszélgetni a Diverzum ötletéről, és azon a nyáron kezdtük is el.
Gazdasági pályán tanultatok?
Én abszolút nem, én nemzetközi tanulmányokat csináltam és szociológiát.
Én gazdasági pályán tanultam, de azt érzem, hogy azért a valóságban csinálni azt, amiről sokáig tanultam az egyetemen, az sokkal többet megtanít, illetve sok külső forrásból is edukálódtam, úgyhogy szerintem ez tipikusan az a pálya, amiről, hogyha tanul az ember egyetemen, az egy előny, de nem feltétlen pótolhatatlan.
Ezt tök jó, hogy mondtad különben, mert pont készültem is egy ilyen kérdéssel, hogy valamelyik interjúban olvastam, hogy te az amszterdami mesterképzésedet hagytad ott, hogy ezt a céget tud csinálni, és itt a mérlegemben a korábbi évadokban már többször felmerült az a kérdés, hogy kell-e egyetemi végzettség egy cég irányításához, vagy mennyire tud segíteni egy egyetemi oktatást, te hogy látod, neked mennyiben segített ez?
Szerintem ez annak a függvénye, hogy milyen területen dolgozik, vagy tevékenykedik az adott cég, tehát egy biotechnológiai startup esetében, hogyha az alapító nem végzett ilyen jellegű képzést, ez egy kicsit ijesztő, de...
Ebben egyet tudunk érteni.
De hogyha egy üzleti innovációról van szó, aminek a diverzumot tartjuk, akkor szerintem ez egy olyan készség a gazdasági skillek, amik abszolút tanulhatóak on the go, podcasteken, mentorokon, különböző szakmai programokon keresztül. Rengeteg hangos könyvet hallgatok, és nagyon jó szakértőkkel dolgozunk együtt, úgyhogy azt érzem, hogy ez abszolút pótolja. Sőt, azt érzem, hogy sokkal többet tanulok ezáltal, mint hogyha azt a mesterképzést befejeztem volna.
Fanni, te is ugyanígy készültél, úgymond a céges életre, cégvezetői életre?
Igen, én azt gondolom, hogy az egyetem az egy nagyon-nagyon jó lehetőség arra, hogy kapcsolatokat építs, egy csomó mindent tapasztalhatsz, akár órákon kívül, nekem nagyon sokat adott, akár ha mondjuk a leadership skilljeimet nézem, én ott benne voltam diákszervezetben, nagyon sok mindent szerveztünk, embereket vezettem már akkor is, és ez szerintem nagyon hozzájárult ahhoz, hogy később már nem egy teljesen új terület volt ez számomra. A másik, hogy egy olyan lehetőséget adott, ami által ki tudtam menni külföldre tanulni, és az, hogy egy új országban próbáltam ki magam teljesen egyedül, ráadásul COVID időszakban, szerintem ez egy nagyon nehéz és új challenge volt az életemben, és az, hogy ezt megugrottam, az, hogy ott rengeteg új emberrel megismerkedtem, és új nézőpontokkal kicsit így kinyitotta számomra a világot, és az, hogy utána ezekkel a tapasztalatokkal tudtunk belevágni a vállalkozásunkba, szerintem ez nagyon sokat hozzáadott, és talán fel is gyorsította a folyamatot, sokkal fogékonyabbak lettünk az új dolgokra, és szerintem sokkal gyorsabban tanultunk.
Csak hogy egy kicsit árnyaljam az oktatással kapcsolatos észrevételeket, mert szerintem az mindig fontos. Én például abszolút azt érzem, hogyha már kevesebb időt veszel az életemből a cég, vagy exitelünk, vagy bárhogyan is alakul, akkor én mindenképpen szeretnék egy MBA-t vagy mesterképzést csinálni. Viszont azt érzem, hogy ezt már egészen más színben tudnám megtenni, úgyhogy van valamennyi gyakorlati tapasztalat a hátam mögött. Nekünk Balogh Petya, a cápák közöttes befektetőnk szokta mondani, hogy addig nem tud hatékonyan tanulni az ember, amíg nem tudja feltenni a megfelelő kérdéseket, és én egyetemistaként kicsit ezt éreztem, hogy egy ilyen légüres térben csak tömtem a fejembe az anyagot, de nem volt meg teljesen az a reflex, hogy ezt hogyan tudnám a gyakorlatban implementálni az üzleti életben. Viszont így már, hogy megvan, így a kíváncsiságom is megsokszorozódott, de ezt a kíváncsiságomat azt érzem, hogy könyveken keresztül jelenleg abszolút ki tudom elégíteni, de ki tudja, lehet, hogy még visszamegyek az egyetemre.
És mi volt egyébként hamarabb az a konkrét ötlet, hogy a diverzumot szeretnétek megcsinálni, vagy mindenképp vállalkozók szerettetek volna lenni, és ehhez kerestetek egy ötletet?
Nekem a szüleim is vállalkozók voltak, úgyhogy ebből kifolyólag én nem is igazán láttam mást, és el nem tudtam volna képzelni azt, hogy mondjuk egy 9-to-5 munkát vállaljak. Azt gondolom, hogy egyébként összességében végül talán még több órát is foglalkozok a vállalkozással, mintha egy 9-to-5-ban lennék, viszont nekem nagyon tetszett az a szabadság, az, hogy ők osztották be az idejüket, hogy kicsit ilyen szabad volt a teljes ilyen családi légkör, nálunk nem volt az, hogy mondjuk este vacsihoz összeültünk, mert mindenki a saját dolgait csinálta, és szerintem ez annyira belémivódott 20 év alatt, hogy én nem is tudnék mást elképzelni, és talán amit nem tudtam előre, az, hogy ez ennyire hamar el fog jönni, szóval kicsit így a válasz a kérdésedre az, hogy a kettő együtt, mindig tudtam, hogy vállalkozni szeretnék, de aztán jött az ötlet, és ezáltal indult el ez ennyire hamar az életemben, és nem mondjuk később.
Szerintem a kettő az abszolút kéz a kézben tud járni, ahogyan Fanni is mondta, akiben megvan a vállalkozói véna, az mindenképpen problémákat akar megoldani, különböző üzleti válaszokat adni ezekre a problémákra, és nagyon zavarják őket az, hogy ezek a problémák jelen vannak a világban, és szerintem mi mindketten ilyenek vagyunk, úgyhogy én nem tudom eldönteni, hogy bennem melyik született meg előbb, az, hogy látom azt, hogy nincsenek diákkedvezmények Magyarországon, holott ez egy óriási lehetőség mind a diákoknak, mind a brendeknek, vagy pedig az, hogy vállalkozni szerettem volna, az biztos, hogy mindig is úgy képzeltem el magam, hogy vállalkozó leszek, sőt már harmadikban iskola újságot csináltam meg, ilyen-olyan non-profit projektecskéket, úgyhogy ez a probléma megoldás mindig megvolt bennem.
Uh-huh. Ugye a Balogh Petya mondta a cápák közben azt, hogy csomószor a homlokáddal csap, hogy baszki, ez miért nem nekem jutott eszembe. Tehát itt külföldön láttátok, hogy vannak ilyen példák, hogy a diákok mindenhova kedvezményt látnak, és akkor így elkezdhetek gondolkozni, te figyelj, itthon van ilyen? Nincs. Akkor csináljunk egyet. Nagyjából így lehet elképzelni a cég indulását? vagy az ötletelés elkezdését?
Nagyon röviden, igen, pontosan ez volt. Nagyon hasonló példákat láttunk, illetve teljesen más megoldásokat is, és azon kezdtünk el gondolkozni, hogy mi lehet az, ami ezeket a megoldásokat egységesíteni tudja, illetve amit még megnéztünk, hogy itthon voltak már hasonló próbálkozások, és hogy azok miért nem voltak sikeresek, és akkor ezeket az alkatrészeket kiszedni az egyenletből, és így alakult végül is meg a Diverzum, ami egyrészt ugye egy diákkedvezményes applikáció, amit láttunk, hogy nagyon fontos, hogy a diák státuszt azt tudja igazolni, és hogyha lehet, akkor automatikusan, hogy ez is gyorsan menjen, illetve az, hogy egy helyen legyenek ezek a brendek és ezek a kedvezmények, és ne úgy, mint mondjuk korábbi próbálkozásoknál, hogy mondjuk csak egy várost fedtek le, és néhány helyen voltak diákkedvezmények, hanem ez lehetőleg az egész országot lefedje.
Uh-huh. És akkor hogyan kell elképzelni? Oké, hazajöttetek, beszélgetetek, meg volt az ötlet, hogy ezt kéne csinálni, akkor ti kezdtetek el cégeket keresni, hogy hello, elindítanánk egy ilyet, és mit szólnátok, beszállnátok?
Az elején azért ki kellett találni a stratégiát, és hogy nagyjából mi merre, hány méter. Nyilván, amikor az ember belevág egy ilyen projektbe, akkor fogalma sincsen erről, de különböző startup programok keretében összeraktuk az üzleti tervet, és azután elkezdtünk igen megkeresni minél több márkát, és nyilván a legtöbben nem is válaszoltak, vagy azt mondták, hogy nem, de hát mindig van egy-két early adopter, és így is kezdődött a dolog, hogy...
Ki volt az első ügyfeletek? Bocsánat, hogy közbevágok.
Kettő volt, a Munch, ők közvetlen baráti kapcsolaton keresztül csatlakoztak hozzánk, illetve a MyProtein, ők meg egy cold LinkedIn megkeresésből, úgyhogy nagyon jó fejek voltak mind a két márka, hogy látták ideje korán bennünk a potenciált, és ezt követően úgy tudtunk elindulni, hogy volt néhány diákkedvezmény a platformon, illetve egy ilyen kétoldalú piactér esetében nagyon fontos, hogy a kereslet és a kínálat pariban álljon, de ott van pont emiatt a tyúk-tojás probléma is, hogy amíg nincsen tyúk, addig nincsen tojás, amíg nincsenek diákok, addig nincsenek kedvezmény kínáló partnerek, és fordítva, és ennek a kezelésére a legjobb megoldás az az, hogy az egyik oldalt úgy félig meddig szimulálja az ember, mint hogyha ott lenne, úgyhogy mi is, amikor elindultunk, néhány kedvezmény, diák kedvezmény volt az első egy hétben, ki kellett tennünk egy-két olyan márkát is, amik nem kínáltak diák kedvezményt, mást igen, viszont ez lehetőséget adott arra, hogy elég diák regisztráljon, hogy ezzel azután vissza tudjunk menni a márkákhoz, hogy van már ennyi és ennyi diákunk, és emiatt érdemes hozzánk csatlakozni. Ez nagyjából hasonló, mint hogy az Airbnb alapítói először a saját lakásukat kezdték el kiadni, úgyhogy egy ilyen kétoldalú piactér, ahol, ami a kínálatot és a keresletet próbálja kiegyenlíteni, az elején mindig egy kicsit ilyen sufni tuningosan indul, de most már nagyon figyelünk arra, hogy minden kedvezmény, ami megtalálható a Diverzumon, az csak a diákoknak szóljon, és a diákok kapják a legjobb lehetőségeket a brandektől a Diverzumon keresztül.
Olvastam egy ilyet, hogy egyszer 1500 óvszert osztottatok szét. Ezt el tudjátok mesélni, hogy mi volt a sztori mögötte, és miért pont ez volt az első ilyen nagyobb kezdeményezés?
Igen, ez még a legelső évben volt, amikor nyáron azon kezdtünk el gondolkozni, hogy milyen jó lenne sokkal személyesebbé tenni a találkozásokat a diákokkal, és azt találtuk ki, hogy lemennénk gólyatáborokba. És nyilván oda szerettünk volna vinni valami ajándékot magunkkal, és elkezdtünk azon gondolkozni, hogy mi lenne olyan ajándék, ami kicsit így arra is reflektál, amit át szerettünk volna adni, ami a tudatosság, és kicsit meg poén, de azért hasznos is. És arra jutottunk, hogy ez egy dologban összpontosul, ez pedig az óvszer. És képzeljétek el, hogy írtunk egy e-mailt a Maszkulánnak, és teljesen bezsongtak az ötletre, nagyon-nagyon tetszett nekik a kezdeményezés, és mondták, hogy persze, nagyon-nagyon szívesen támogatnának minket, úgyhogy aztán megkérdezték, hogy hány diákhoz fogunk eljutni, mi bemondtuk ezt az 1500-at, akkor azt hiszem, hogy 3 vagy 4 gólyatáborba mentünk le még első évben, és mondták, hogy jó, gyertek el a gyárunkba, itt van 1500 óvszer, és az csak a tiétek, vigyétek, és hihetetlenül nagy sikere volt a gólyatáborokban is, úgyhogy egyébként azóta ez már a 3. év, hogy megyünk gólyatáborokba, és azóta is mindig a Maszkulánnál megyünk, és nagyon nagy sikere van a diákok között.
BM-én nem lettetek volna sikeresek idén.
Igen, ott nem voltunk idén.
Igen, és ekkoriban egy közösségi irodában dolgoztunk a KNTH Bank inkubációjában, és amikor beállítottunk ezzel az 1500 óvszerrel, akkor ugye a többi cég, akik ott dolgoztak, meglepődtek, hogy milyen buli lesz itt. De aztán végül csak a gólyatáborban volt buli.
Jó, hogy említetted a K&H inkubátorat, mert ugye mindig meg szoktuk kérdezni, hogy egy cég indításához kell valamennyi pénz. Viszont ha jól olvastam, te egyszer azt nyilatkoztad, hogy ez mindössze pár ezer forintból megvolt, hiszen csak egy weboldalt kellett indítani, meg egy domaint lefoglalni. Ez tényleg ennyire egyszerű volt?
Ha az ember leleményes, és nincsen pénze, akkor muszáj ennyiből megoldani, és mi is így voltunk vele. A domain volt 2500 forint, és havi 29 dollár volt a no-code platform, amiben egy barátunk fejlesztette le a kezdeti terméket. Úgyhogy abszolút megoldottuk ennyiből a technikai részt, minden mást. Mi végeztünk el a operatív partnershipekkel kapcsolatos teendőket, illetve Fanny marketing tudását használtuk a TikTok marketing keretein belül, és ezáltal jutottunk el organikusan elég sok diákhoz, így marketingre sem kellett költeni, illetve a csapatra sem, hiszen csak ketten-hárman voltunk a csapat.
Mikor volt az első pillanat, amikor azt éreztétek, hogy na, gyerekek, ez be fog jönni, ez működni fog?
Szerintem a legeslegelső pillanat az az volt, amikor az első TikTok videónk kiment, és nagyon virális lett, rengeteg visszajelzést kaptunk, több ezer diák szeretett volna regisztrálni. Azért mondom azt, hogy szeretett volna, mert akkor még a honlap olyan állapotban volt, hogy sajnos nem sikerült a több ezernek, de mondjuk a felének igen, és utána pedig orvosoltuk a problémát. És ezek a visszajelzések mind arra utaltak, hogy ez nagyon-nagyon jó ötlet, nagyon szeretnék. Rögtön elkezdtek márkákat írni nekünk a diákok, hogy ki az, akivel még dolgozzunk együtt, mert oda szeretnének még diákkedvezményt. És ez annyira sok erőt, meg energiát adott, mert láttuk, hogy diák oldalon biztos, hogy megvan rá az igény, és nyilván eddigre már ugye márkákkal is tárgyaltunk, tehát ott is éreztük, hogy lesz erre igény, és össze fog ez jönni.
Volt olyan márka, amit különben ilyen diákok ajánlásai alapján kerestetek meg, és össze is jött az üzlet, úgymond?
Szerintem körülbelül az összes márkát, amelyiket megkerestük, és amikkel együtt dolgozunk a mai napig, diákajánlások alapján kerestük meg, de sőt, most már azt is látjuk, hogy vannak ilyen beépített ügynökeink is a márkáknál, hiszen az adott brandnél, amikor leülünk velük tárgyalni, nagyon sokszor halljuk azt, hogy az ott dolgozó gyakornokok szélszelték le a vezetőségnek, hogy csatlakozzanak a Diverzumhoz, úgyhogy ebből érezhető az, hogy most már tényleg kezdünk egy mozgalommá válni, és nagyon jó ezt mindig visszahallani, sőt, olyan diák szélszesünk is van, önkéntes szélszesünk, aki egész egyszerűen csak írogat különböző brandek ügyfélszolgálatainak, ahol nem dolgozik, egész egyszerűen csak fogyasztói szemszögből keresi meg őket, hogy milyen jó lenne diák kedvezmény a Diverzumon keresztül. Úgyhogy elég tevékeny a kis közösségünk, nem is olyan kicsi.
Ugye elindultatok viszonylag kis pénzzel, viszont egy idő után befektetőket is elkezdtetek keresni. Tudnátok-e egy kicsit erről az időszakról mesélni, hogy mikor jött el ez a pont, amikor úgy éreztetek, hogy ide kellene még plusz pénz, hogy tovább tudjatok fejlődni, és akkor ugye mire kellett a pénz, illetve ha jól tudom, még az MVM tett nektek egy 50 millió forintos ajánlatot viszonylag az elején, amit úgy gondolom, hogy kevés fiatal cég utasítana vissza, ennek a részleteire is kíváncsi lennék, hogy ott mi történt.
Tőke az már a legelejétől szükséges lett volna, viszont egész egyszerűen nem lett volna üzleti logika mögött, hogy korán vonjunk be tőkét, amikor még kvázi csak egy PPT prezentációnk volt a sztoriról, illetve pár ezer diákunk. Vártunk addig, amíg az első jelei a probléma sikeres megoldásának nem mutatkoztak, hiszen egy bizonyos track record a háta mögött tud egy startup bevonni tőkét úgy, hogy az a tőkebevonás megfelelő feltételek mellett érvényesüljön, úgyhogy addig éheztünk, leleményesek voltunk, és próbáltunk mindent okosba megoldani. Majd amikor már volt egy ilyen, azt hiszem, hogy 2022 márciusában 3 millió forintot költöttek a diákok a Diverzumon keresztül egy hónapon belül. A mai szemszögünkből ez már nagyon kevésnek tűnik, most már inkább a 600-at verdessük a havi szinten. Viszont akkor ez már úgy egy elég nagy bizonyíték volt a befektetők felé, hogy tőkét tudjunk bevonni, és kaptunk is egy commitmentet egy svéd üzleti angyaltól, Torkel Fagráltól, majd pedig Verő Barbara, szintén egy üzleti angyal, és akkor egyszerre kopogott az MVM-nek, megnyertük a startup versenyét, ott nyertünk 5 millió forintot plusz egy 50 millió forintos befektetési lehetőséget, és velük együtt érkezett az MBH Fintech Lab-jének az ajánlata is. egész egyszerűen azt láttuk, hogy sokkal több értelme van a piacról bevonni tőkét, hiszen ahogyha az állam, a társtulajdonosunk azért az nem egy kellő piaci validáció, a későbbi befektetőket is elriasztja, a nyilván mivel állami pénzről beszéltünk volna az MBM esetében, a feltételek is sokkal szigorúbbak lettek volna, és végül ezért mentünk az MBH-nak az ajánlatával, illetve azon a ponton még nem volt szükségünk 50 millió forintra, ennél lényegesen kevesebbet vontunk be, mert azt láttuk, hogy ha túl tőkésítjük magunkat ideje korán, azzal egész egyszerűen csak túlzottan felhigul a tulajdon részünk, és nem tanulunk meg feltétlenül annyira hatékonyan bánni a tőkével. Kellett szerintem a null szaldó, majd a 23 millió forintos befektetés, amit végül bevontunk ahhoz, hogy ezeket a lépéseket megugorjuk, és ma már nagyobb összegeket is hatékonyan tudjunk allokálni a szervezet hatékonyságának megtartása mellett.
És akkor ezek után jött a cápák között, ha jól tudom, ott 20 milliót kaptatok meg egy 10 milliós mentorálást.
Igen, amikor a cápák között bementünk, akkor mindenképpen az volt a cél, hogy bevonjunk egy nagyobb kört, mint amilyen az első volt, és éppen ezért nem szerettük volna csak a cápákra bízni magunkat, már előtte elindultak tárgyalások más befektetőkkel is, illetve a meglévőinkkel is, és éppen ezért a cápák közöttben a megállapodásunk Balogh Petyával az végül egy nagyobb körben összpontosult, ő is beszállt a következő körünkbe, viszont más befektetők is.
És végül így 61 millió forint tőkét plusz 5 millió forint mentorálást vontunk be, viszont mivel nagyobb lett a kör, ezért a cápák közöttben elhangzott értékelés is változott, hiszen ha azonos maradt volna a nagyobb kör mellett, akkor az így alapítói szemszögből nem biztos, hogy a megmaradó tulajdon hányad, az kellően motiváló lett volna, illetve megint csak a következő körös befektetőket elijeszthette volna egy nagyobb higulás.
És mostanában még mindig kerestek befektetőket, vagy most már igazából megvan elég pénz ahhoz, hogy fenntartsa így önmagát a cég? Vagy pénzből soha nem elég?
Idén billentünk át cashflow pozitívba, illetve profitábilisba, úgyhogy a növekedés érdekében, ha megtaláljuk a megfelelő növekedési motort, akkor azt gondolom, hogy mindig érdemes tőkét bevonni, de csak akkor, hogyha tényleg látja az ember, hogy ez hogyan fog hasznosulni. Jelenleg boldogan elműködik a cég tőkebevonás nélkül, úgyhogy nem is keresünk befektetőt.
Ugye több körön vagytok túl, több környi befektetésen. Ha a következő kört akartok, akkor ott valószínűleg ott is valami tulajdonrészt kell úgymond feláldozni, vagy nem tudom, hogy ez a jó szó. Maradt még úgymond tulajdoni részetek, ami egy következő körös befektetőt érdekelhet?
Abszolút alapítói kézben van több mint 80% a cégnek, és azt gondolom, hogy egy startup esetében nem az a lényeg, hogy minél nagyobb szelete legyen egy-egy tagnak vagy részvényesnek, hanem az, hogy nagy legyen a torta, úgyhogy mi is ezen dolgozunk.
És ugye említetted, hogy idén most már nyereséget is termel a cég, ugye, ahogy láttam, az első évben 2022-ben 8,2, tavaly pedig közel 15 milliós lett a mínusz, az árbevétel viszont szépen nőtt, 9,4 millió után 33 millió lett az idejévről. Mit tudtok már így előre elmondani? Ez teljesen átfordult, jelentősen nő a bevétel?
Igen, idén egy ilyen 7-8-szoros bevétel növekedésen vagyunk túl, úgyhogy az idei árbevétel, nettó árbevétel a 150 és 200 millió között lesz.
És akkor abból már lesz nyereség is.
Így van.
Tiszta sor.
Itt már említettétek, hogy különböző csatornákon tudtak elérni cégekhez, meg vannak lelkes önkénteseitek, akik tesznek is ezért. Most hány ügyfeletek van?
Jelenleg 55 céggel dolgozunk együtt.
És van valami célkitűzés, amit szeretnétek elérni?
Az utóbbi időszakban, amit látunk, az az, hogy nem feltétlenül a mennyiséget szeretnénk növelni, hanem a minőséget abból a szempontból, hogy mindig azt nézzük, hogy a diákok mit szeretnek, és mire fogékonyak, mire van szükségük, és melyik kedvezményeket használják fel, és éppen ezért nincs egy cél abban, hogy hány ügyféllel szeretnénk együtt dolgozni, inkább abban van cél, hogy ezek az ügyfelek mind olyanok legyenek, akik kiszolgálják a diákok igényeit.
Van itt esetleg ilyen vakans listátok, akár konkrét cégre, akár csak szektorra, akit mindenképp szeretnétek elérni?
Igen, én mondok egyet, a H&M, akit a kezdetek óta nagyon-nagyon sok diák kért tőlünk, úgyhogy reméljük, hogy nem sokára szerződni is tudunk velük.
Igen, ahogy a Fanni is mondja, még nagy út van előttünk, de már így is elég szép teljesítményt tettünk le olyan szempontból, hogy nagyon szuper márkákkal dolgozunk együtt, és előbb-utóbb azt érezzük, hogy minden összejön, például az alapítástól számítva 2 éven keresztül nagyon nagy célunk volt az, hogy olyan partnert is bevonjunk, akin keresztül sikerül a diákok mindennapi szükségleteit, étkezését, illetve élelmiszer beszerzését támogatnunk, és ezért is vagyunk büszkék arra, hogy egy hónappal ezelőtt indultunk el a Spárral, 500 spárüzlettel országszerte, ahol 20% kedvezményt kaphatnak a diákok egész egyszerűen a Diverzum appban megjelenő QR kód beszkennelésével, és ez tényleg egy olyan együttműködés, ami amennyire ismerem a piacot, az eddigi legnagyobb magánszektorbeli támogatása vagy együttműködése a diákoknak, úgyhogy ez egy nagyon szuper mérföldkő volt a Diverzum életében.
És el tudtok képzelni olyan kizáró okot, ami miatt nemet mondanátok egy cégnek, ha mondjuk ő keresne meg titeket, hogy szeretne együttműködni?
Már nagyon sok cégnek mondtunk nemet, azokban az esetekben, amikor nem akartak valid diákkedvezményt kínálni a felhasználóinknak.
Ez mit jelent?
Több olyan cég van, aki valószínűleg nem érti teljesen még az értékajánlatunkat, és az, hogy mi mit szeretnénk a diákoknak nyújtani, és ezért egy olyan lehetőséget próbálnak rajtunk keresztül promotálni a diákoknak, ami egyébként náluk már létezik, és ők ugyanúgy promotálják, és ez az, amire viszont nemet kell mondanunk, mert szeretnénk, hogyha a diákjainknak a lehető legjobb lehetőséget hoznánk el, és nem egy olyat, ami egyébként már létezik.
Egyébként egy nagyon tudatos generációról beszélünk, legalábbis vásárlási szempontból, és hogyha bármi is egy picit téves tájékoztatás lenne, akkor azonnal lefülelnék, sőt, volt már olyan, hogy félre kommunikáltunk az adott partnerrel, és náluk is megjelent nem csak diákoknak, hanem mindenkinek az adott kedvezmény, és ezt gyakorlatilag 5 percen belül jelezte több diák is felénk, úgyhogy ők azért nagyon résen vannak annak ellenére, hogy csak 8 másodpercig tudnak odafigyelni egyetlen egy dologra.
És ilyenkor mi a tendő? Beszéltek a céggel, hogy hello, nem erről állapodtunk meg, vagy gyorsan leveszitek, meg gondolom ilyenkor az image az a legfontosabb, hogy ugye amit ígértek, az úgy legyen a diákok számára.
Abszolút, mi nagyon azt látjuk, hogy a brandek a lehető legjobb lelkiismeretük szerint kezelik a platformunkat. Félre kommunikációk előfordulhatnak, ilyen véletlenül kikapcsolt kuponkódállomány, vagy pedig nem megfelelő landing oldal. Ez nyilván egy nagy cég bonyolult marketing operációjába becsúszhat, ahogyan a miénkbe is, de pont azért most már van egy teljes operatív csapat, akik csak azzal foglalkoznak, hogy az ilyen technikai nehézségeket elsimítsák, és ennek hatására, hogy egy ilyen csapatot összeraktunk, sokkal inkább megnövekedett az elégedettség és a konverzió is a diákok esetében. Ez megint csak egy kétoldalú piactérnek a sajátossága, hogy a két oldal összekapcsolása közti operatív nehézségeket nagyon-nagyon komolyan kell venni, és nagyon fontos, hogy kezeljük, hiszen ez szolgálja mindkét oldal elégedettségét.
Szerintetek miért éri meg a cégeknek az, hogy rajtatok keresztül juttassák el a kedvezményeiket, mivel több ez, mint amikor kirakják a kirakatba, hogy diákigazolvány felmutatása esetén kapnak 10% kedvezményt?
Alapvetően azt gondolom, hogy a brandeknek egyre nehezebb elérniük az E-generációt. Ugye beszéltünk már a 8 másodperces figyelemről, aztán amit még felhoznék, hogy nagyon nehéz úgy átadni az üzeneteiket, hogy ez hiteles legyen, hogy ezt tényleg elhiggyék a diákok. Szerintem ez az a generáció, aki már annyi reklámmal találkozott az életében, illetve annyi ígérettel, ami végül nem lett betartva a brandek oldaláról, hogy nagyon sok mindenre immunisak. És szerintem, amiben mi tudunk segíteni, az az, hogy egy sokkal személyesebb kapcsolatunk van a diákokkal. Nagyjából ezt úgy kell elképzelni, hogy az a brand, akit mi promotálunk a diákok felé, az kicsit olyan, mintha a barátainknak elmesélnénk, hogy úristen, ez tök jó, használ te is. És ez az a közvetlenség és személyesség, ami miatt, hogyha a diákok nálunk látnak egy értékajánlatot, akkor sokkal szívesebben használják, mert tudják, hogy megbízhatóak vagyunk, tudják, hogy mi is diákok voltunk nemrég, és egyszerűen sokkal közelebb állunk hozzájuk, és szívesebben fogyasztják azokat a dolgokat, amik a mi szűrőnkön már átmentek.
Most különben hány diák van a rendszerben? Hány ügyfeletek van?
232 000.
És ez mennyire növekszik havonta különben? Tehát, hogy ilyen dinamikus a növekedés, ti mit tapasztaltok?
Vagy így a tanévkezdés meg tudja dobni.
Esetleg a karácsonyi időszak.
Alapvetően elég dinamikus a növekedés, amit látunk, hogy amikor behozunk egy olyan új értékajánlatot, ami mondjuk nagyon népszerű a diákok között, akkor sokkal erősebb a network effektus is. Egyébként a network effektus alapból nagyon erős, és alapból több 100 regisztrálót hoz naponta. viszont amikor bejön egy új értékajánlat, amit szintén nagyon szeretnek a diákok, akkor ezt elmesélik egymásnak, és ilyenkor látunk egy nagyobb emelkedést a napi regisztráló számban.
És van-e olyan, amikor esetleg kicsit nagyobb lemorzsolódást láttok, vagy ilyen még nem fordult elő?
Nyilván a szezonalitás minket is érint, tehát például januárban és augusztusban látjuk azt, hogy kevésbé aktívak a diákok, de a nyári időszakot már például szuperül ellensúlyoztuk azzal, hogy rengeteg nagyon izgalmas fesztivállal dolgoztunk együtt a nyáron, és hát ott is abszolút betalálta az értékajánlat, úgyhogy egyre inkább igyekszünk ellaposítani a szezonalitásunkat, és minden évszakban vagy időszakban kínálni valamit, ami izgalmas a diákoknak.
Egyébként így a csapatban mindig azt szoktuk mondani, hogy a diákok sose alszanak, és ez egyrészt igaz arra, hogy a szezonalitást is kevésbé érezzük, nyilván valamennyire hatnak ránk ezek a hatások, de alapvetően a diákok mindig jönnek, és mindig szükségük van aktuálisan valamire.
Viszont a marketing csapat is viszonylag keveset alszik, nagyon pörögnek, úgyhogy én egy picit aggódom miattuk.
Ha jól lettem, akkor nyárra egy közel 4 hónapra leállítottátok az alkalmazást, és nem fogadtatok új regisztrációt diákoktól. Tudtok egy kicsit mesélni arról, hogy ennek mi volt az oka, illetve még a másik kérdésem ehhez kapcsolódóan pedig az, hogy többször emlegetitek az oldalon is ezt a Fear of Missing Out-ot, mint egy marketing stratégia, hogy volt ebben egy ilyen, hogyha leállítjátok, és nincs előre megmondva, hogy mikor lehet majd újra csatlakozni, akkor utolsó pillanatban még csomóan feliratkoznak.
Igen, ennek a döntésnek több alapja volt. Az egyik az az, hogy tavasszal éreztük azt, hogy nagyon sok diák jön, és kicsit szerettünk volna arra fókuszálni, hogy akik már bent vannak, nekik a lehető legjobb ajánlatokat elhozni, és kicsit fókuszálni sokkal jobban a partnershipre, új márkák behozatalára. Ekkor egyébként már beszélgettünk a Spárral, úgyhogy ez is fontos volt, hogy kicsit a márkákra tudjunk fókuszálni, illetve a bent lévő diákoknak minél jobb kedvezményeket elhozni, hiszen hogyha 200 ezer diákot nem tudunk kiszolgálni, akkor 400 ezeret sem fogunk tudni. Úgyhogy ez volt az egyik oka a döntésnek, a másik az, hogy amióta elkezdtük a Diverzumot, azóta teljesen szabadon lehetett regisztrálni, a diákoknak ingyen volt mindig is, és ehhez örökké tartani szeretnénk magunkat, ezen nem szeretnénk változtatni, viszont azt éreztük, ugye, Miki említette, hogy a marketing csapat nem nagyon alszik, és ez abban az időszakban nagyon-nagyon erősen előjött, és szeretett volna egy picit a marketing csapat is aludni, úgyhogy igazából ezeknek az összessége miatt döntöttünk úgy, hogy akkor lezárjuk a regisztrációt, és ezt nyilván néhány nappal korábban szóltunk, hogy aki még utoljára regisztrálni szeretne, elmesélni a barátainak, azt tudjon, és ez egyébként meg is növelte nagyon abban a néhány napban a regisztráció számot, úgyhogy ezt örömmel láttuk, és nyilván arra is valahol kíváncsiak voltunk, hogy mi lesz, hogyha a Diverzum mégse lesz annyira természetes, hogy létezik, és érezni fogják-e a diákok, hogy oké, akkor ez amúgy róluk szól, és ez egy exkluzív dolog is lehet, és ez szerintem teljesen átjött nekik. Egyébként nagyon sok olyan kommentet kaptunk a bezárás után, hogy mikor nyitunk újra, és nagyon sokan mondták, hogy a suli kezdésre azért jó lenne kinyitni, mert nagyon sokan kezdik az iskolát, és hogy nekik is meglegyen ez a lehetőség, és éppen ezért nyáron valóban a márkákra tudtunk fókuszálni, ugye a Spárral is elindult az együttműködésünk, a marketing csapat is aludt egy kicsit, és így döntöttünk úgy, hogy oké, akkor itt az ideje, hogy kinyissunk, és ez egyébként pont 2 hete vasárnap történt meg, úgyhogy most már mindenkit szeretettel várunk újra a Diverzumon.
Egyébként, ahogy említettem, a kereslet-kínálat kiegyensúlyozása az továbbra is fontos, és most például a partnerships oldalon tervezünk egy picit lelassítani, nem teljesen bezárni az új partnerek előtt a platformot, hiszen ez nem lenne jó a diákoknak, de mindenképpen sokkal nagyobb energiát csoportosítani át arra, hogy a meglévő partnereinkkel izgalmas kollaborációkat, kampányokat és akár új kedvezményeket is tudjunk bevezetni, úgyhogy most például ott lassítunk le egy kicsit az új partnerekkel való leszerződésben.
Szerintem mindig egy kicsit jó, hogyha befele fókuszálunk, és ilyenkor nem csak egy nagyobb, felületesebb munkát tudunk végezni, hanem sokkal mélyebbre tudunk menni, és ez látszódott a marketingben is az elmúlt időszakban, illetve most, ahogy Miki említette, a partnershipben is látszódik.
Csak mert, hogy alapból én azt gondolnám, ugye, hogy egy ilyen cégnél az a vonzóbb, hogyha minél több partnere van. És te most pont ugye az ellenkezőjét mondtad, ezt így a vevői oldalról éreztétek ezt a nyomást, úgymond idézőjelbe, vagy ti jutottatok el arra a pontra, hogy elég lesz most egyelőre ennyi ügyfél, inkább az ajánlat minőségén javítsunk?
Szerintem fontos az, hogy az ember nyilván növekedjen, és új együttműködéseket indítson el, de az is fontos, hogy a meglévő együttműködésekre is kellő figyelmet szenteljen, és nem mindig az újak vigyék el a régieknek a fényét. Szerintem ez egy folyamatos egyensúlyozási dinamika, amit szeretnénk megfelelően balanszban tartani annak érdekében, hogy bármelyik partnerünk, akár új, akár régi, azt érezze, hogy megfelelően ki van szolgálva, és foglalkozunk vele.
Ilyenkor együtt gondolkoztok azon, hogy mi legyen a következő ajánlat például, vagy hogyan működik ez?
Nagyon gyakran vannak tipikus metrikák, amiket figyelembe veszünk egy adott együttműködés kapcsán, hogy kiértékeljük azt, hogy ez mennyire hatékony, és hogyha azt érezzük, hogy nagyon hatékony, akkor örülünk, vagy még ráteszünk egy lapát, mondjuk egy izgalmas nyereményjátékkal, vagy közös videóval, vagy bármi hasonlóval, amikor pedig nem megfelelőek ezek a metrikák, vagy látunk teret a javulásra, akkor egy kicsit mélyebbre ásunk, kielemezzük az együttműködés addig eltelő szakaszát, és esetleg még a diákokat is körbe kérdezzük, hogy mit látnak, nem kell messzire menni, hiszen van vagy 8 Z-generációs gyakornok a cégben, de van egy kis, nem is olyan kicsi, pár száz fős Instagram csoportunk, ahol szintén lehet kérdezgetni, és egy ilyen kis szakértői mozaikot, fókuszcsoportot létrehozni a diákokból, és igyekszünk minél hatékonyabban eljuttatni minden szuper diák kedvezmény diákokhoz, hiszen hogyha megfelelő az adott együttműködés, de valami kis részlet nem stimmel, akkor az könnyen orvosolható, és igazából mindenki boldogabb lesz tőle.
Egyébként érdekes, hogy a legeleje óta, mióta elkezdtük 2,5 éve, azóta a diákokkal annyira szoros a kapcsolatunk, és annyi visszajelzést és üzenetet kapunk, hogy ez nagyban megkönnyíti a döntésünket sok mindenben, mert egyrészt mindent elmondanak, azt is, amit tetszik nekik, és azt is, ami nem, és ezáltal mindig tudjuk, hogy mi van a fejükben, tudjuk, hogy mind kell iterálni, és mi legyen a következő lépésünk, ez nagyon nagy segítség.
Ez a, ugye úgymond a Z-generáció előnye akkor ezek szerint, hogy ennyire nyíltan kommunikálnak bármiről. Ti mit tapasztaltok különben, hogy ők milyen fogyasztói réteg egyáltalán, milyenek a vásárlási szokásaik? Láttok-e bármilyen különbséget mondjuk a többi csoporthoz képest, vagy ők nem az ügyfeleitek, és így kevésbé?
Alapvetően egyikünk se dolgozott még más generációval, így összehasonlítani szerintem marketing szempontból nehezebb, majd van néhány insightunk fogyasztási szokásokról, amit elmondanék, de először is amit kiemelnék, az amit már mondtunk, hogy mindent megosztanak, és éppen ezért az, hogy mire van szükségük, vagy mire nincs, azt mindig tudjuk, illetve fogyasztási oldalról szerintem nagyon szór az, hogy ki mennyire tudatos, kinek mennyiere fontos az árértékarány.
Én még annyival egészíteném ki, hogy egyébként most egy nagyon izgalmas projekten dolgozunk, Steigelbart Krisztián generációkutatóval végzünk egy olyan Z-generációs kutatást, ami választ fog adni például az általad feltett kérdésre is. Itt a többi generációhoz képest vizsgáljuk az Z-generációst médiahasználati, vásárlási, értékrendi szempontból, és nagyon izgalmas dolgokat találunk velük kapcsolatban. Tényleg mások nagyon sok aspektusból, mint a többi csoport. Vannak olyan aspektusok is, amelyekből meglepően hasonlítanak akár
egy-két
a boomerekhez.
Egy-két dolgot tudsz mondani nekünk?
Abszolút, tehát van olyan, amiben hasonlítanak a boomerekhez, veteránokhoz is, tehát az idősebb generációkhoz, de például, amit nagyon erősen látunk, hogy amit Fanni is említett az előbb, hihetetlenül figyelembe veszik egymásnak a visszajelzéseit az adott márkáról, a kommenteket, az influencereknek az észrevételeit, de leginkább egymásra hagyatkoznak, és éppen emiatt, hogyha a társaiktól pozitív visszajelzés érkezik egy márkára, akkor sokkal valószínűbb, hogy ott vásárolnak, ha pedig negatív, akkor pedig halmozottan negatívvá válik a hatás az adott brandre. Tehát tulajdonképpen szoktam mondani, hogy ez egy picit olyan, mintha az ember nagy áttéttel venne részvényt, hogyha pozitív a márka imidzse a Z-generáció szemében, akkor nagyon-nagyon erős lesz a felhajtó hatás, viszont hogyha negatív, akkor pedig az nem egy jó jel, és mi a brandeknek egyébként ezt is kínáljuk, hogy azáltal, hogy diákkedvezményt adnak a diverzumon keresztül, javul a brand image-ük az Z-generáció szemében. Ami még szintén érdekes az, hogy az élményfogyasztás kiemelten fontos ennél a generációnál. Meglepően optimisták egyébként a saját anyagi helyzetüket tekintve.
Fiatalok meg.
Majd rájönnek.
Egyébként igen, azt látjuk, hogy a gimnazisták a legoptimistábbak, hiszen ők még nem feltétlenül a saját büdzséjükből gazdálkodnak, illetve nem ők fizetik otthon a rezsit jellemzően, de úgy általában is optimistábbnak tűnnek az ések a többi generációhoz képest, amit jó látni, remélem, hogy ez nem fog változni, amikor majd már mindegyikük kereső korba ért, de egyébként teszem hozzá, hogy a legidősebb Z-generációs 29 éves, tehát azért ők már bőven a felelősségvállalási és erős fogyasztói éveikben vannak benne, de vannak természetesen fiatalabbak is köztük.
Ezek után már kifejezetten kíváncsi lennék arra, hogy mely termékek mennek a legjobban nálatok, tehát mi az, amit a legjobban keresnek.
Ahogy Miki korábban említette, nagyon fontos számukra az élmény, és ezt nagyon látjuk leginkább a nyári időszakban, amikor a fesztiválok hihetetlenül pörögnek nálunk, illetve amit még behoznék ide, hogy vannak olyan szükséges eszközök, amik nélkül nem nagyon tudnak élni, és éppen ezért az elektronika is nagyon fontos, és az elektronikai márkák diák kedvezményei a számukra.
Tehát buli és elektronika. Inkább ebből kicsit leegyszerűsítve természetesen.
Röviden, de... illetve amit még látunk, hogyha van egy nagyon-nagyon jó értékajánlat, mint amilyen például a Granite Bankkal való együttműködésünk, akkor arra is nagyon-nagyon fogékonyak. Ehhez annyi kell, hogy előtte edukáljuk őket akár pénzügyi tudatosságról, akár arról, hogy hogyan működik mondjuk egy számlanyítás, mik az előnyei, mivel jár ez, és ezután viszont az újdonságokra is fogékonyak tudnak lenni.
Egyébként még a mobilitás egy fontos kategória, tehát Lime, Vigo, Flixbus, úgyhogy nem csak a buli és az utazás fontos, hanem az is, hogy eljussanak ezekre a helyszínekre. De egyébként csak, hogy egy kicsit a sokszor lustának bélyegzett Z-generációt mentegessem, a könyvvásárlás és matek kurzusok is abszolút nagyon-nagyon népszerűek, és az is fontos, hogy nem feltétlenül az ár dominál náluk. Például elkezdtünk egy ilyen kvázi tesztidőszakban együttműködni az egyik nagy kínai marketplace-szel, amelyik betört a magyar piacra, és ezt kvázi egy teszt jelleggel szerettük volna kitenni, nem feltétlenül azért, mert mi nagyon éreztük ennek az együttműködésnek a pozitív hatását, és a felhasználóink azonnal kérték, hogy szedjük le, mert hogy ez nem passzol a Diverzum brandjéhez, és ők sem tartják ezt annyira etikusnak, hogy mi egy sokszor megkérdőjelezhető üzleti gyakorlatokkal működő márkát promotálunk, tehát egyébként abszolút értékvezéreltek az Z-generációsok. Ez van, hogy felülírja egyébként a kutatás alapján is a pénztárcájuk, de nem feltétlenül van ez így.
De akkor vállalkozóként úgy látom, hogy kifejezetten jó dolog Z-generációval dolgozni, mert minden inputot egyből megkaptok, hogyha bármit elkezdtek. Tehát egyből visszajeleznek, egyből reagálnak egymásra, tehát ti is mindent kb. Úgy élőben tudtok látni.
Igen, nagyon izgalmas. Ehhez szerintem az is hozzájárul, hogy mi is a kezdetektől nagyon-nagyon közvetlenek voltunk velük, ez valószínűleg nem csak amiatt alakult ki, mert hogy Z-generáció, hanem amiatt, mert mi is azok voltunk, és mi is úgy tettünk fel kérdéseket, akár az elején a videóban, amiben mi kértük, hogy reagáljanak, és szerintem emiatt alakult ki egy ilyen kapcsolat közöttünk, igen.
Kicsit eltávolodva a vállalkozásoktól, Fanni, neked szól, hogy a TikTokon az egyik videótokban pont te mondod, hogy váltsuk meg ezt a kibaszott világot. Mi az szerintetek, amit meg kell váltani, vagy ami egy olyan probléma, amit leginkább ennek a generációnak kéne orvosolnia?
Én alapvetően azt érzem, hogy talán mi vagyunk az a generáció, akinek egyrészt nagyon kinyílt a világ, és olyan új dolgokat látunk, amit mondjuk az előző generációk nem feltétlenül, sokkal elérhetőbb, nagyon sok minden. Viszont amit szerintem még mindig tanulunk, az, hogy a problémákra igenis lehet megoldást hozni, és nem kell várni arra, hogy ezt más megoldja helyettünk, hanem mi is meg tudjuk oldani. És amikor azt mondtam, hogy váltsuk meg ezt a világot, akkor kicsit azt értettem alatta, hogy mi nekünk is mehet bármi, és tényleg, hogyha kitaláljuk, hogy mi szeretnénk egy diákkedvezményes appot, mert azt látjuk, hogy a diákok nehezebb helyzetben vannak pénzügyileg, és tökre szükségünk lenne egy ilyen alkalmazásra, vagy egy ilyen megoldásra, akkor nem kell arra várni, hogy valaki majd fent, vagy egy ilyen megfoghatatlan dolog ezt megcsinálja, hanem meg tudjuk mi is csinálni. És szerintem ez is egy olyan dolog, amit a Diverzummal át szeretnénk adni, hogy neked is menni fog, és nyugodtan lépj ki otthonról, és hogyha kitalálsz valamit, akkor azt step by step, útközben tanulva te is meg tudod csinálni.
Egy olyan következő kérdésem van még ehhez, hogy amikor olyat hallottok mondjuk idősebbektől, hogy hát ez már a ti generációtoknak kell megoldania, vagy rendbe tennie, akkor az inkább frusztrált titeket, vagy inkább motiválólag hat?
Szerintem sokszor megkapja a mi generációnk, hogy nekünk mennyire könnyű és mennyire szép az élet, hiszen egy olyan korban szocializálódtunk, ami minden szempontból jobb, mint az azt megelőzőek, legalábbis Magyarországon biztosan így van. Ugyanakkor azt is megkapjuk a social médiában leginkább, hogy mik azok a metrikák, amiknek meg kell felelni így, úgy, amúgy, és pszichésen szerintem ezt sok z-generációsnak nehéz kezelnie. És emellett az idősebb generáció azt is gyakran hangoztatja, hogy érezzük jól magunkat, és minden egyes pillanatban jól kell éreznünk magunkat. Emellett pedig sok z-generációs megkapja azt, hogy lusta, pedig egészen egyszerűen csak más jellegű munkákat akarnak végezni, máshogyan azonosulni az adott cég vagy szervezet missziójával, és szerintem rengeteg belső konfliktust okozó hatás alatt van a z-generáció, és biztos vagyok benne, hogy ezt az alfások már jól fogják tudni kezelni, hiszen ők már beleszülettek a digitális korba, és minden ilyen hatással szemben kialakul előbb-utóbb az újabb generációknak az önvédelmi mechanizmusa, de kicsit a z-generáció került ennek a social media még nem bejövetelének és már természetesnek vett létének a harapófogójába, és ez az, amit nehezen kezelnek, emellett a rengeteg impulzus, amivel nap mint nap meg kell birkózniuk, azáltal, hogy rengeteg médiummal találkoznak, és annyi hatás éri őket 5 perc alatt, mint egy középkori embert az egész élete során. És ez is olyasmi, ami nagyon befolyásolja azt, hogy hogyan kondicionálódik már idegrendszeri szinten is az adott generáció. Úgyhogy sok z-generációs persona van, nem mind egyforma, de vannak általános tendenciák, amik nagyon körbeírják azt, hogy miért egyszerre a legjobb és egyszerre a legrosszabb ennek a generációnak lenni, vagy ennek a generációnak a tagjának lenni jelenleg.
Amit én érzek, az az, hogy az idősebb generációnak mindenképpen nyitottan kellene állnia az z-generációhoz, és egyébként ez sokszor meg is történik, szóval nem szeretnék teljesen általánosítani, de tényleg, ahogy beszéltük, egy olyan generációról van szó, akinek egyszerűen mások a problémái, mint az idősebbeknek, viszont ettől még ugyanúgy vannak, és szerintem fontos meghallgatni őket, egyébként nagyon sok visszajelzést kapunk, hogy már inkább az ilyen mindennapi tapasztalatokat egymással osztják meg az ések, és nem feltétlenül a szüleiktől, nagyszüleiktől kérnek tanácsot, és ez szerintem azért is van, mert sokszor nem feltétlenül meghallgató fülekre találnak, illetve sokszor el is tér egy kicsit a kommunikáció, nem mindig értik az idősebbek, hogy mi van az ések fejében, illetve lelkében, és szerintem, hogyha mindenki egy kicsit nyitottabb lenne erre a kommunikációra vagy kapcsolatra, akkor egyrészt az idősebbek sem mondanának nagy általánosításokat, vagy nem nyomnák mondjuk rá az ésekre ezt a nyomást, hogy egyik oldalról persze oldjátok meg ti, mert ez most már a ti dolgotok, másik oldalról, meg amúgy tényleg, amit a Miki mondott, hogy minden jó, és ezért neked is boldognak kéne lenned, hanem kialakulhatnának sokkal előremutatóbb párbeszédek is.
Ez különben az üzleti életben előjött bármikor nektek? Hogy amikor tárgyaltatok valakivel, éreztétek azt, hogy kicsit máshogy kezelnek titeket, mint ahogy kellene?
Egyébként meglepően nem, sőt én azt is érzem, hogy az a fajta hierarchia tagadás, amiben mind az z-generáció, mind mi személyesen élünk, hogy nem gondoljuk azt, hogy attól, hogy valaki idősebb vagy tapasztaltabb, emiatt máshogyan kéne viszonyulni hozzá, mint a kortársainkhoz. Ez egy nagyon nagy előny is volt, hogy ilyen abszolút kvázi haveri, vagy legalábbis partneri egyenlőségi viszonyban tudtuk ezeket a tárgyalásokat végigvinni, nyilván elismerve és beismerve azt, hogy a másik fél mit tett le az asztalra, és szerintem ez egy abszolút előnyt jelentő dolog volt. Bármilyen szinten is voltunk, abból például sosem volt probléma, hogy mi mindig mindenkit letegeztünk csak így automatikusan, ők is minket egyébként szerintem az üzleti életben most már tipikus, de nem voltam az üzleti életben résztvevő 10 évvel ezelőtt, de gyanítom, hogy akkor még abszolút nem ez volt az uralkodó minta.
Nem.
Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, és például az, hogy van 2-3 jól látható tetoválásom, és bemegyek pólóban egy bármilyen üvegirodaépületbe, és letegezem az ott dolgozókat, és leülünk és beszélgetünk, ez egy teljesen természetes dolog, és szerintem ez mindenképpen egy pozitív tendencia.
Lassan az időnk végéhez érünk, de még arról szeretnék mindenképpen érdeklődni, hogy ugye említettétek, aztán talán Fanni, te mondtad az elején, hogy semmiképpen nem akartál ilyen 9-től 5-ig dolgozni, hogy mennyire jött be ez a vállalkozós élet, ugye korábban, amikor így beszélgettünk ilyenekről, akkor nagyon sokszor felmerült az, hogy az ember azért akar mondjuk vállalkozó lenni, mert akkor sokkal szabadabban tud az idejével bánni. Sokan említik azt, hogy sokkal több szabad ideje van, aztán végül rájönnek, hogy nem, egyáltalán nincsen, hiszen ezzel a céggel általában 0-24-ben kell foglalkozni. Nálatok ez hogyan alakult? Tudnátok egy kicsit mesélni erről?
Itt, amit még behoznék nagyon nagy előnyként, az az, hogy szerintem sokkal gyorsabban tanul az ember, hogyha saját vállalkozást csinál, és a saját bőrén tapasztal meg mindent, illetve azáltal is, hogy nem csak egy cégnek egy szeletét látja át, hanem az összes szeletét, és egy kicsit minden is vagyunk a cégben, és minden területről tanulunk. Én azt gondolom, hogy nem csinálnék más semmiképpen. Nagyon szeretem azt, hogy mennyit fejlődök még mindig nap mint nap, a személyiségem is, a soft skilljeim is, és én valószínűleg egész életemben ezt szeretném csinálni, nyilván később majd már másfajta vállalkozások képében, de én ezt érzem magamhoz a legközelebb.
Szerintem, ha az ember megtalálja magát ebben a vállalkozói világban, és egy olyan problémát old meg, amit meg szeretne oldani, akkor meg se kottyan az a plusz néhány vagy néhány tíz munkaóra egy 9-to-5-hoz képest, és rengeteget formál az emberen, mind szakmailag, ahogyan Fanni is mondta, illetve jellemileg, hiszen néha nehéz fenntartani azt a munkamennyiséget, amennyivel jól tud működni a cég, de én ilyen szempontból egy kicsit sztoikus vagyok, hogy azt gondolom, hogy a nehézségek azok formálják az ember jellemét, és ez egy jó dolog. Én augusztus végén, amikor ilyen lassú volt a gazdaság, senki nem válaszolt, ilyen dolgoztam 4-5 órát egy nap, a végére már megőrültem, úgyhogy... Jó dolog pihenni, de azért nem a végtelenségig.
Még egy személyes gondolat ehhez, hogy nemrég valaki megkérdezte, hogy ja, tök jó startup, meg diverzum, de hogy mik a hobbiaid? És elgondolkoztam, és álltam, hogy hobbik, nekem nincsenek hobbiaim, és utána gondolkoztam is egész nap, hogy most ez gond, és nem tudom, hogy kezdjek el rajzolni, festeni, vagy így eljárni, horgászni, nem tudom. És aztán rájöttem, hogy nem tenne boldogá, hogyha még emellett lenne egy hobbim, mert hogy annyira ez az, ami éltet, meg ez az, amiben a leginkább megtalálom önmagam, hogy nekem nem kell emellett egy hobbi, amiben szintén megtalálom önmagam, mert ebben összpontosul igazából az, amit mondjuk másnak egy hobbi ad a munkája mellett.
Tiszta sor.
És hol látjátok magatokat olyan 5-10 év múlva, meg mit gondoltok arról, hogy mennyire fogjátok tudni úgy vezetni a diverzumot, hogyha ti már kinőttök abból a generációból, akinek ez szól?
Ezen a ponton szerintem az a kérdés, hogy az ember egy jó szervezetet tudjon beépíteni maga alá, megfelelő emberekkel, megfelelő kultúrával, úgyhogy az, hogy mi kiöregszünk, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy mások ne tanulnának bele ebbe. Most is rengeteg tehetséges generációssal dolgozunk együtt a csapatban, úgyhogy ez a része ez abszolút megvan.
Úgy gondoljátok, hogy a céget fogjátok vezetni 5-10 év múlva is, vagy exiten már gondolkodtok esetleg?
Alapvetően én azt gondolom, hogy addig kell egy dolgot csinálni, ameddig még kihívásokat ad, ameddig teljesen a magadénak érzed, és startup vagyunk, szóval nyilván gondolkoztunk már exiten, még ez nagyon távoli, és még nem konkrét megoldásokon gondolkozunk, inkább ez így a fejünkben van, hogy valószínűleg majd néhány év múlva ezzel fog véget érni ez a történet.
Igen, egyikünk sem az a figura, hogy akkor így üzemeltetgetünk egy céget, bejárunk napi kétszer, és aztán kivesszük az osztalékot, tehát valami vagy nagyon dinamikusan növekszik, változik, fejlődik, vagy pedig elunjuk magunkat, hiszen ugye 8 másodpercig tudunk odafigyelni egyetlen egy témára, úgyhogy igyekszünk ezeket a témákat, ezáltal a cég dinamikáját is váltakoztatni.
Oké, és akkor egy utolsó kérdés, amit minden vendégünknek felszoktunk tenni, hogyha egy tanácsotok lenne egy olyan embernek, aki most akar vállalkozást indítani, akkor az mi lenne?
Nekem leginkább az, hogyha van egy ötlet, akkor azt el kell kezdeni csinálni kicsiben, kitapasztalni, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem működik, és akár piacra lépni egy olyan termékkel vagy szolgáltatással, ami még messze nem tökéletes, meg messze nincs kész, de legalább lesz róla egy feedback, megnézni, hogy van-e arra szükség, és úgy iterálni majd útközben, amerre visz az élet. Szerintem kevesebb tervezés és több csinálás az, ami fontos.
Nekem az a tanácsom, hogy vegye körül magát olyan emberekkel, akik hasonlóan gondolkoznak, mint ő, akikkel potenciálisan tudást lehet megosztani, kontaktokat cserélni, vagy egész egyszerűen csak támogatni egymást, mert néha a vállalkozás eufóriával teli, néha viszont sírva, gubbasztós, vonyítós, és hogyha az ember a megfelelő közösséggel veszi körül magát, akkor mindkét ilyen jellegű pillanatot meg lehet teljesen jól élni, és lehet közösen fejlődni, és a motiváció is fennmarad egy rosszabb időszakban, úgyhogy nekünk ezért is volt nagyon jó a közösségi iroda, ahol kvázi felnőttünk, és ahonnan már kiköltöztünk, de rengeteg jó közösségi élmény és buli volt ott, aminek a részesei lehettünk.
Köszönjük szépen, Gyarmati Fanni és László Miki, a Diverzum társalapítói, köszönjük, hogy eljöttetek, és nektek is, hogy meghallgattatok minket. Sziasztok!
Mi is nagyon köszönjük. Sziasztok.
Köszönjük, hogy itt láttunk.
Vásd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja.